Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 264. dicséret első versét, amely így kezdődik, áldjad én lelkem. Helyünket elfoglalva a 396. dicséret első-második verseit énekeljük. A 396. dicséret így kezdődik, ébredj bizonyságtévő lélek. Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz. Amen. Drága megváltó Úrunk, Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged, hogy ezen az estén is itt vagy, és ébrezgetsz bennünket. Arra buzdítasz már az ének szavaival is, hogy ébredjünk, és legyünk a te bátor bizonyságtevőid ebben a világban, hiszen arra hívtál el, arra választottál ki minket, hogy beszéljünk a te dolgaidról, mutassunk be téged az embereknek, Uram, mert nagy bajban van az emberiség, és egyedül csak te tudsz segíteni rajtunk. Csak te vagy az, aki meg tudod az embernek a szívét, gondolkodását változtatni. Te vagy az Uram, aki oda keresztre oda feszíted a mi ó emberünket. Te veled együtt halhatunk meg a kereszten, és támadhatunk fel egy új életre. De Uram, nélküled nem tudunk másak lenni, nem tudunk másképp élni. Csak visz minket az a bűnös, gonosz természet, amit atyáinktól örököltünk, Urunk. De te azért jöttél ebbe a világba, hogy elhozz számunkra a világosságot és az új életnek a lehetőségét. És köszönjük, Urunk, hogy ez ma is itt van. Köszönjük, hogy megragadhatjuk, beléd kapaszkodhatunk, oda mehetünk a vér alá, amely megtisztít minket és új életre formál. Mert Uram, te nem csak megbocsátod a bűneinket, hanem új életre segítesz. Azt akarod, hogy olyanok legyünk, mint te, hogy a te életedet vigyük bele ebbe a világba, hogy láthatóvá legyen az a drága kegyelem, amit megszereztél, láthatóvá legyen, hogy az egyház az egész más, mint a világ. És add, Uram, hogy így éljünk, világítsunk, sózzunk. És köszönjük, hogy ezen az estén is jöhetünk hozzád, mert Uram, ha te nem töltesz fel bennünket, ha nem szólsz hozzánk, ha nem élsz bennünk, akkor nélküled nem tudjuk megvalósítani azt, amire elhívtál. Sokszor az a probléma, hogy mi akarunk saját erőből valamit felmutatni, de Uram, mindig kudarcot szenvedünk, mert a gonosz nem engedi, a gonosz leuralta a szívünket, lényünket, de te felszabadítasz, és Uram, mi rád akarunk figyelni, téged akarunk követni, és attól, hogy halljuk a te drága hangodat, halljuk azt a szót, ami életet ad nekünk és a világnak, halljuk azt a szót, ami lámpásként utat mutat, hogy el ne tévedjünk, mert azt akarod, hogy célba érjünk. Kérünk, így jöjj, szent lelked által, és szólj hozzánk, Uram, hatalmasan, dicsőítsd meg a te háromszor szent nevedet. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostol rómaiakhoz írott levele 13. fejezetének 8. versétől a 14. versig terjedő szakaszból. Tehát Isten igéje Pál apostol rómaiakhoz írott levele 13. fejezetének 8. versétől így szól hozzánk. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert ez a parancsolat, ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd a másét, és bármi más parancsolat ebben az igében foglalható össze, szeresd fele barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése. Ezen felül tudjátok, hogy az idő sürget, ideje már az álomból felébrednetek, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már közel van. Vessük el tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal illik, tisztességben éljünk, nem durbízolásban és részegeskedésben, nem bujálkodásban és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irítségben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, a testet pedig ne kényeztessétek úgy, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Az apostol folytatja tovább a római levél számára, a római gyülekezet számára a levelet, és ennek a fejezetnek az elején már, sőt a 12. fejezetben is sok mindent beszélt arról, hogy hogyan éljék meg a tanítványok azt, hogy ők Jézus Krisztushoz tartoznak. Ugye rámutatott, hogy ne egymással foglalkozzanak, ne az kösse le az energiájukat, hogy az egyik zsidóból lett keresztény, a másik pogányból, és ki a fontosabb, ki az értékesebb, hanem lássák meg, hogy mindenki értékes, mert Krisztus a drága vérén váltott meg. Teljesen mindegy, melyik néphez tartozunk. Egy a lényeges, hogy valóban átéltem-e már a megváltást. Hogy valóban övéje már az életem. És Úr-e Jézus a szívem és az egész életvitelem fölött. És hogyha Úr, akkor azt mondja Pál, hogy ne tartozzatok senkinek semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Tehát egymás felé nincs semmi dolgotok, csak az, hogy szeressétek egymást. Ugye ezt a gyülekezetnek mondja, a Krisztus testének mondja, azoknak, akik testvérek az Úrban, testvérek a hitben. Tehát nem arról beszél egyrészt, hogy mindenkit szeretni kell, nem is arról a szeretetről beszél, amit az emberek ugye szeretetnek gondolnak sok esetben, ilyen valami érzelmi töltést, ugye sokszor a szeretet alatt érzelmi töltést gondolunk, amikor valaki iránt tele vagyunk pozitív érzem, hú, de szeretjük. Ugye, de Pál itt nem erre gondol. Ugye a előző szakasz végén mondta, hogy senkinek, vagyis, hogy ugye beszél arról, hogy az államnak fizessék meg az adót, és akinek a vámmal tartoznak, annak a vámot, akinek az adóval az adóval adót, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek a tisztelettel, annak a tiszteletet. És azt mondja, ezt rendezzétek, és senkinek se tartozzatok semmivel, ne legyen adósságotok. Egyetlen adósságotok legyen a szeretet. Ugye, és hogyha most így meggondoljuk magunkat, sokszor még a hívők is tele vannak adóssággal. Azt mondja, azt rendezzétek, ne tartozzatok senkinek, csak egyedül egymásnak, mivel, hogy szeretitek egymást. Tehát arra mutat rá, hogy a gyülekezetben ne legyen ilyen viszony, hogy az egyik ugye kölcsönöz a másiknak, a másik így adóssává lesz. Ez probléma. Egy dolog, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Igen, ám, de mit jelent szeretni? Ugye, amikor Pál itt a szeretetről beszél, akkor az agapé kifejezést használja, ami nem más, mint az Isten szerinti szeretet. Sőt, ugye János apostol arról beszél, hogy az Isten szeretet, az Isten agapé. Tehát itt róla van szó. Tulajdonképp mondhatnánk úgy is, hogy senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, vagyis, hogy ezt az agapét képviseljétek a másik felé, vagyis adjátok tovább Istent. Istennek az ismeretét. Mert az az igazi szeretet, ha én a másiknak Istent adom, ha róla beszélek, ha róla teszek bizonyságot. De a gyakorlatban, az egymással való kapcsolatban mit is jelent ez a szeretet? És itt elmondja Pál, hogy nem az, hogy mennyire szeretlek én téged, testvérem. Ugye meg, ó, hogy szeretem én. Hanem miről beszél? Ugye ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd a másét. És mind ez, és a többi parancsolat is ebben az igében foglalható össze, szeresd fele barátodat, mint magadat. Vagyis elmondja, hogy mi is a szeretet? Mi is a szeretet? Hogy védem a másikat, a másikét. Ugye? Védem a másik életét, a tisztaságát. Ugye? Nem török az életére. Nem teszek olyat, amivel esetleg belehajtom abba, hogy eldobja az életét. De nem csak úgy lehet megölni, hogy én elveszem konkrétan valakinek az életét. Belehajtom valamibe, ami miatt aztán eldobja magától az életet, ideje korán. Azt mondja, hogy ne ölj, védd a másik életét. Azt mondja, ne paráználkodj, védd a másiknak a házas életét, vagy védd a nőt, védd a tisztaságát. És ez fontos, vagy ne kívánd a másét. Ugye, tehát ebben mutatkozik meg a szeretet. Hogy én úgy tekintek rá, ez a másiké. Ez nem az enyém. Ezzel felelősséggel élek. Erre vigyázok. És ugye szeresd fele barátodat, mint magadat. Na most az egyik dolog, hogy ugye erre mi képtelenek vagyunk. De kinek mondja? Gyülekezetnek, tanítványoknak. Vagyis a gyülekezet képes lehet így szeretni, akkor, ha Krisztusban van, ha Krisztus ott van az életében. Krisztus tesz alkalmassá arra, hogy így tudjak élni. Aztán szeresd vele barátodat, ugye, hogy szereted úgy, hogyha vigyázol az életére, tisztaságára, házasságára, a tulajdonára, és még hogyan is, ha elmondod neki az igazságot. Hogy szereted a másik embert, ha elmondod az igazságot. Elmondod a valóságot, hogy legyen vele tisztába. Nem az a szeretet, amikor azt mondjuk, hát ezt nem szabad neki megmondani. Túl érzékeny. Ártunk neki. Ugye ezt nagyon sokszor súlyos betegekkel szokták ugye, elvégezni, hogy á, ne mondjuk meg, hogy már csak órái vannak, vagy napjai vannak hátra. És becsapjuk. Jaj, fel fog épülni, és tudjuk, hogy nem. Mert megmondta az orvos. Hát, mi rossz történhet? Így is úgy is meg fog halni. Lehet, hogy egy óra múlva, egy nap múlva, két nap múlva, de hogy fog meghalni, hogy azt hiszi, hogy még élni fog. Hogy becsapjuk. Hogy mondjuk el az igaz, mi az igazság? Hát az, hogy nem az a megváltás, hogy meghalsz. A megváltást elvégezte Jézus a kereszten. És itt az a kérdés, hogyan halok meg? Hát elmerem-e mondani? Hogy nem az a megváltás, súlyos betegek szokták, vagy azoknak mondják, hogy ó, megváltás volt neki. Persze, bizonyos értelemben, ugye sokat szenvedett, nehéz volt. De ha Krisztus nélkül hal meg, akkor rosszabb. És testvéreim, lehet, hogy az a betegség, az a szenvedés pont azért van, mert Isten formálni akar általa. El akar juttatni oda, hogy rádöbbenjek, hogy én még nem ismerem őt. Hány ember van, aki a betegségében nyúl a Bibliához? Kezdj el keresni az Istent, mert rádöbben, hogyha így meghal, és van Isten, akkor ő elveszett ember. És merünk-e bizonyságot tenni? Elmerjük-e mondani a valóságot? És ugye ez fontos, gyülekezetben is, most valahogy olyan világban élünk, ugye a rendszerváltás után, hogy egyre nagyobb a jólét, és úgy el vagyunk szundikálva, és azt hiszük, hogy minden rendben van, és egyre jobb lesz. És merjük-e azt mondani, hogy amit a Biblia mond, amit az ige képvisel, hogy Jézus nélkül nem jobb lesz az élet, hanem egyre rosszabb. Miért? Mert azt hozzuk elő a szívünkből, ami benne van. Ugye tehát, ahogy Jézus mondja, hogy ki? A jó ember a jó kincséből, a rossz ember a rossz kincséből tudja előhozni azt, amilyen van. Tehát aki Krisztus nélkül van, az nem tud jót előhozni. És ez lényeges. Ugye ma van egy ilyen eufória, hogy na majd most már, majd valaki megoldja, ugye? Lesz egy személy, aki megoldást ad mindenre. Nem, testvéreim, nincs megoldás addig, amíg nem Krisztust ismeri meg az ember, és nem adja át személyesen neki az életét. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. Ugye, és mit mondtunk a szeretet Isten? Tehát amíg Isten nem él a szívembe, addig nem tudok nem rosszat tenni. Akkor fogok eljutni oda, hogy már nem akarok rosszat tenni a fele barátnak, hogyha Krisztus él a szívemben. És erre ugye van is minta, példa, hát ugye épp ma olvassuk az Ószövetségben. Ugye Saul már egy ideje üldözi Dávidot. Mindent megtenne, hogy elfogja és megölje, ez a határozott szándék, hogy Dávidot meg kell ölni, hogy ne ő legyen a király. És akkor egyszer Saul, amikor üldözi Dávidot, bemegy egy barlangba, hogy elvégezze a dolgát, és akkor Dávidék rátalálnak. És az emberei is mondják neki, hogy ez az a nap, amelyről azt mondta az Úr neked, hogy neked kezedbe adja ellenségedet. Tégy vele, amit jónak látsz. És Dávid nem ölte meg Sault, mert fölismerte. Az Isten szent lelke által azt mondja, mentsen meg az Úr attól, hogy ilyen dolgot kövessek el. Az én Uram az Úr felkentje ellen, és kezet emeljek rá, hiszen az Úr fölkentje őt. Igen, tehát csak azt tud az ilyen helyzetben megállni, és nem gonoszul cselekedni, akinek az életében jelen van az Isten. Akinek élő kapcsolata van az Úr Jézussal. Ez fordítva történik, ez a jelenet, és Saul talál ilyen kiszolgáltatott helyzetben Dávidra, szó nélkül megöli. Mert Saultól már eltávozott az Isten lelke, Saul már engedetlen volt Istennel, nincs vele kapcsolatban, és a maga indulatát követi. Tehát nagyon fontos, hogy igen, akkor juthatunk oda, hogy nem teszünk rosszat a másiknak, a fele barátnak, hogyha Krisztus él bennünk. Krisztus nélkül ez nem működik. Hát látjuk. Látjuk. Nem az jellemző a mai világra, hogy minél fejlettebb, annál jobb. Nem azt látjuk, hogy egyre csökken a bűnözés. Vagy a háborúk, az emberek által elkövetett gonoszságok. Ha napról napra hallunk olyan megrendítő történeteket, azért, mert a szeretet nélkül, tehát a Krisztus szívünkben való lakozása nélkül nem tudjuk szeretni. Ugye, és nem akkor derül ki a szeretet, nem az a szeretet, amikor megyünk egy esküvőre, és el vagyunk olvadva, mert két fiatal házasság, és most nagyon szeretik egymást. Na, amikor jönnek a próbák, a nehézség, akkor is szeretjük-e? Na, ott mutatkozik meg, hogy mi van a szívünkben. A régi ember, a gonosz, vagy a Krisztus. Mindig a nehézségek mutatják meg, vagy az ilyen szituációk, mint amit Dávid is megélt. Ezen felől tudjátok, hogy az idő sürget. Ideje már az álomból felébrednetek. Ugye ez az egyik dolog, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat, írja Pál. És azt mondja, hogy nem lehet megállni. Nem lehet megállni, hanem tudjátok, az idő sürget. Sürget az idő. Ugye, Mi sokszor úgy vagyunk, hogy elráérünk. Elráérünk arra még, mint Patópál úr. De mivel kapcsolatban sürget az idő? Mert itt Pál nem arról beszél, hogy valaki úgy ítéli meg, hogy a mindennapi tevékenységében vannak dolgok, amik nagyobb jelentőséget kell, hogy kapjanak, első helyre kell tenni, és van, ami még ráér. Ugye, hanem az idő sürget az Isten megismerésére. Azt mondja Pál, hogy kevés az idő. Ugye, mikor mondjuk, hogy sürget az idő, új, ha valakinek megvan, hogy indul egy vonata, és látja, hogy hű, már sürget az idő, nagyon sietni kell, hogy elérjem azt a vonatot, mert az a vonat nem vár. Az a vonat nem vár. És amikor Pál arról beszél, hogy az idő sürget, akkor arra is utal, hogy eljön az idő, amikor bezárul az Isten országának az ajtaja. Ugye az ajtók záródnak, mondják, amikor ugye a metró tovább akar indulni. Az ajtók zárulnak. És hogyha nem vagyunk ott időben, nem szálltunk föl, vagy nem szálltunk le, akkor vagy tovább megyünk egy állomást, vagy lemaradtunk, és egy másik vonatot kell megvárni. De az Isten országában is becsukódik az ajtó. Ugye a 10 szűz példázatában beszél az Úr Jézus róla. Ugye amikor 5 elment, mert úgy gondolta, hogy hát ráérünk, nem sürget minket az idő, és nem vittek tartalékolajat. Nem gondoltak bele, hogy lehet, hogy szükség lesz rá. Nem készültek föl megfelelően, és egyszer csak megérkezik a vőlegény, és akkor mennek el olajat vásárolni, és mire visszaérnek, a vőlegény bement azokkal, akik várták a menyegzőre, és bezárták az ajtót. És azok zörgetnek, ugye, amikor visszaér az az 5 balga szűz, zörget, be akar menni, és akkor bentről megkérdezik, hogy mit akartok. És akkor elmondják, hogy engedj be, beszeretnénk menni. És a válasz, ugye nyiss ajtót, Uram, nekünk, ő így válaszolt, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Nem ismerlek titeket. Tehát sürget az idő, mire? Hogy megismerjem Jézus. Igazán, hogy kicsoda ő? Miért jött el ebbe a világba? Mit tett? Csak azért, hogy minden évben ünnepeljünk egy karácsonyt? Amit igazából nem is kért, hogy ünnepeljük. Ugye nincs egy szó a Bibliában, hogy nekünk karácsonyt kell ünnepelni. Nincs. Ugye ez eleve egy pogány ünnep. De ha már karácsony, de akkor jussunk el oda, hogy Jézus már nem csecsemő. Nem arról van szó, hogy minden évben megszületik, ahogy kiteszik a Betlehemet, és nem. Oda tesszük Jézus. Ő úr, uraknak ura. Ő már akkor is úr volt, akkor is Isten volt, amikor csecsemőként ott a jászolban rátalálnak a bölcsek és a pásztorok. A bölcsek úgy beszélnek róla, hogy megszületett Izrael nagy királya. Tehát ők ott látják benne az urat, a királyt. És én látom-e Jézusban az urat, az én uramat, aki értem jött ebbe a világba. Értem lett emberré, mert máskülönben elveszek. És engem keres, és akar megmenteni, hogy majd vele lehessek az örökké valóságban. Mert oda csak vele együtt lehet belépni. Mondhatnám azt, hogy Jézus a jegy, a belépő. Nincs más belépő, csak Jézus, kereszt halála, az ő drága vére. Nincs más. Tehát tudjátok, az idő sürge. Ideje már az álomból felébrednetek. Tehát eddig úgy élt az a gyülekezet, hogy úgy gondolta, hogy Jézus visszaérkezése, visszajövetel, az nagyon messze van. Mert itt, amikor arról ír, hogy közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk, ugye itt az érti alatta, hogy amikor visszajön Jézus, amikor elviszi az övéit, elragadja, magával viszi az Isten mennyei világába. Szóval ez az idő közelebb van hozzánk, mint amikor hívőkké lettünk. És ez a gyülekezet úgy élt, ez a római gyülekezet, azt gondolt, messze van. Messze van ez az idő. Még úgy élhetünk, ahogy akarunk. Nincs semmi gond. És mondja Jézus, fel kell ébredni, vagyis Pál apostol. Az idő sürget, ideje az álomból fölébrednetek. Eddig aludtatok. Eddig azt gondoltátok, hogy ti is ugyanolyan jól éltek, mint a világ. Nincs semmi különbség az életetek és a világ életek között. Minden rendben van. Hiszen még oly soká fogunk Jézussal találkozni. Az Isten országába jutni. Azt mondja, közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Tehát közelebb van Jézus eljövetele, mint bármikor. De azt is jelenti ez, hogy közelebb van, mert közelebb vagyok én is, ahhoz a naphoz, amikor átlépem az örökké valóság kapuját. Mert nem csak arra kell koncentrálnunk, hogy jön Jézus és elvisz, hanem az is lehet, hogy én megyek hamarabb hozzá. És készülök-e? Hogy hogy fogok megállni előtte? Úgy-e? Mint akinek az élete róla szólt, mint aki neki szolgált, neki élt, akinek ő volt az élete középpontjában. Tehát közelebb. Az egyik, hogy sürget az idő, amit el kell, hogy vigyünk magunkkal. Sürget az idő, kevés az időnk, mondhatjuk így, arra, hogy őt megismerjük. Sürget az idő, hogy mélyedjünk el az igében. Foglalkozzunk többet Isten szavával, mert akkor leszünk fölkészültek. A következő dolog pedig, hogy amit magunkkal kell vinni, hogy közelebb van hozzánk az üdvösség. Ez egyrészt öröm is. Hisz Jézussal találkozni, az a hívőnek egy boldog reménysége. Ugye Pál sokat beszél róla, hogy az a vágya, hogy Krisztussal találkozzon, hogy lássa ő színről színre. És tényleg vágyakozom-e? Várom-e Jézust? Vágyok-e vele találkozni? Hogy az éjszaka múlik, a nappal pedig már közel van. Itt most ugye az éjszaka, az jelzi ezt a világot, ennek a világnak ezt a bűnös korszakát, az Isten nélküli korszakát, és a nappal pedig az, amikor megérkezik Jézus, amikor megérkezik az Isten országa, de ez így van az egyéni életben is. Tehát a Biblia őszintén beszél, azt mondja, addig sötétség van, amíg nincs Jézus jelen. Miért? Mert ő a világ világossága. Ő a világ világossága. Ezt kijelentette. És ugye, amikor elkezdi Jézus a szolgálatát, és elmegy Galileába, akkor azt olvassuk, hogy ugye A nép, amely nagy sötétségben jár, lát nagy világosságot. Mert amíg Isten nélkül, Jézus nélkül éltek, sötétség volt. És ezt mondja az ige is, hogy az életünk addig sötétségben van, amíg Jézus nincs jelen. Amíg nem ő tölti be a szívünket. De ez igaz az egész világra is. Hogy amíg nem Jézus az ura ennek a világnak, addig itt sötétség van. Függetlenül attól, hogy mit mondanak a történelemben, eljött a világosság, eljött a megvilágosodás, felvilágosodás. Ugye? Mert, de mit értettek alatta? Hogy lecseréltük az Istent az észre. És akkor érkezett meg a sötétség. Mert az ember lecseréli az Istent, és azt mondja, hogy én vagyok a világosság, akkor sötétség borul erre a világra. És láttuk már a történelemben, hogy mit eredményez ez a sötétség. Hát két világháború már mögöttünk van. Ez nem világosságból származik, hanem abból a sötétségből, hogy az ember akar úr lenni, Isten lenni. Isten nélkül megoldani a problémákat, és látjuk, hogy nem sikerül. És azt mondja, az éjszaka múlik, a nappal közel van. És ezt jó, ha látjuk. Ez reménység. Hogy nem a sötétségé az utolsó szó, nem az éjszakáé, nem fog totális sötétségbe borulni minden, hanem közeledik a nappal, közeledik Jézus. De ennek van velejárója, azt mondja, vessük el tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Vagyis a gyülekezetnek úgy kell élni ebben a világban, és minden hívőnek, hogy látszódjon, hogy ő a világ világosságához, az Úr Jézus Krisztushoz tartozik. Azt mondja, vessük el a sötétség cselekedeteit. De ne úgy élj, mint azok, akik nem ismerik Jézust. De vesd el, mondj rá nemet, ne fogadd el. Akkor se azt mondják, hogy ez a modern, ma így kell élni. Ne fogadd el, az a sötétség. Bármit mondanak. Ugye, most el kell fogadni. Ki minek gondolja magát? Ha egy nő férfinak, ha egy férfi nőnek, akkor az úgy van, hát ez sötétség. Az ördög sötétsége. És annyi minden van, ami a sötétségből származik, hogy vessük el. Nem tudjuk megváltoztatni, de mi elutasíthatjuk a magunk részéről, hogy ebben nem veszek részt. Én Krisztust követem. A változás a világban akkor jön el, hogyha az egyháztól látnak más. Ha megmerjük élni a hitünket, akkor lehet remény, hogy egy-két ember szívében is lesz változás. Az egész világ nem fog megváltozni. Az egész emberiség nem lesz Krisztusivá, erről beszél, ugye a Szentírás. Maga Jézus is mondta, hogy vajon amikor újra visszajön, talál-e még hitet a Földön? Talál-e olyan embert, aki hisz ő benne, mint megváltóban, és hisz az Atyában? Azt mondja Jézus, egy olyan időszak következik, amikor nagyítóval fogja keresni a hívőket. Mert nem benne hisznek, hanem valami hamis Krisztusban, vagy önmagukban. Hogy ezt vessük el, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Mi a világosság fegyvere? A Szentírás, az imádkozás. Ugye a Szentírás a lélek kardja, mondja Pál egy másik levélben. És ezek a mi fegyvereink, ezt használhatjuk. Mint nappal illik, tisztességben éljünk. Nem dorbézolásban, részegeskedésben, nem bujálkodásban és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irítségben. Tehát az Úr Jézus az övéit úgy nevezte, hogy ti vagytok a világ világossága. De a hegyi beszédben erről szól nekik, hogy ide figyeljetek, én a magam világosságát adom nektek. Ugye Jézus a világ világossága, de amikor egy hívő, egy ember befogadja őt a szívébe, akkor ez a világosság, Krisztus, ami szívünkbe fog költözni. A gyülekezetnek micsoda a világból kihívottak közössége, olyan embereknek a közössége, akiknek a szívében szintén a Krisztus világossága van. És azt mondja, így ti is világosság lesztek általam. És azt mondja, hogy ez a világosság, ez a lámpa, ez nem rejthető el. Azt mondja, régen is ugye, amikor még nem villanyt kapcsoltak, hanem meggyújtották a olajlámpát, akkor azt nem bedugták az ágy alá, vagy régen Jézus korában a mécsest, hanem azért gyújtották meg, hogy azt oda tegyék egy fő helyre, hogy az egész helyiséget bevilágítsa, és mindenki lásson. És azt mondja Jézus, én azért teszlek benneteket lámpává, világossá, hogy olyan helyen legyetek, meg úgy éljetek, hogy az emberek lássanak, lássák, hogy nem csak sötétség van, hanem van valami más, van világosság. Mint nappal illik, tisztességben éljünk, és ez volt a Ágostonnak, Augustinusnak az élet igéje. Ezt olvasta, amikor egy gyermekek által énekelt ének, hogy vedd és olvasd, oda vitte a Bibliához. Ugye világosság támadt benne, hogy ez az ének, ezen az éneken keresztül Isten üzen, ha meg akarod látni az igazságot, a valóságot, kérdéseidre választ akarsz találni, meg az Istent meg akarod ismerni, akkor menj, nyisd ki a Bibliát. És akkor kinyitotta a Bibliát, itt nyílt ki. Mint nappal illik, tisztességben éljünk, nem dorbézolásban, részegeskedésben. Ez változtatta meg Ágoston életét. Hogyan? Ugye ő előtte iszákos, szexuálisan kicsapongó, parázna ember volt. De amikor ez az ige földgyulladt a szívében, onnantól megváltozott az élete. Már nem ivott, nem ment a nők után, és így tovább. De tehát ezt jelenti, hogy nappal éljünk tisztességben. Ez nem csak jó érzéseket jelent, hogy meg szépen beszélünk, hanem ezt, hogy mint nappal ész, akkor megváltozott az életed. Lássák az emberek a minőséget, hogy te életed minőségi. Hogy másképp élsz, mint ahogy ez a világ mutatja. És Jézusnál a minőség a számít. Nem a mennyiség, a minőség. Ő minőségi hívőket akar. Akiknek az élete alátámaszza. Az élet vitelben és formában mutatkozik meg a minőség. Ugye ezt már kánai menyegzőnél láttatta mindenkivel. Ugye, hogy amikor elfogyott a bor, és azt mondta a szolgáknak, hordjátok meg az edényeket vízzel, szóval vigyetek a násznagynak is, amikor odaérnek, borrá válik a víz. De milyen borrá? Ugye a násznagy azt mondja, ilyet még nem ittam. Ez sokkal jobb, mint amit eddig kínáltak. És azt mondja, én még ilyet nem éltem, mert egy lakodalomban általában az szokott lenni a szokás, hogy először, amíg a vendégek józanok, a jó bort adják neki. És amikor már megrészegednek, akkor a minőségen alul itt, a rosszat, az ihatatlant, mert akkor már úgyse érzik. És Jézus fordítva csinálta. Előbb adták ugye a lakodalomba a gyengébbet, és ő egy jobb minőséget adott. Azt mondja, aki hozzám tartozik, akkor az Isten országának, polgárának jobbá teszem az életét annál, mint ami volt. Mert az Isten jobbá tesz, az Isten mássá tesz. Az Isten nem úgy működik, hogy gyengébb minőségűvé teszi az életünket. Jobbá teszi, de sok ember gondolja, hogy jaj, hát minek hinni Istenbe, akkor rosszabb lesz az életem, mert ez se szabad, az se szabad, nem. Ő jobbat ad. Ő jobbat. Hát az az Isten, aki megteremtette a világot, és azt mondta, hogy jó. És azt a jót neki adta az embernek. Hát hogy akarna ő rosszat? Ő jót akar, ezért lett emberré Jézusban. Hogy ide jöjjön és személyesen elmondja nekünk, hogy ember, te elveszett vagy, a halálba haladsz, a kárhozatba, de meg akarlak menteni, mert én azt szeretném, hogy ott légy velem az örök életben. Ott légy majd az új teremtésben. Az Isten nem halálra teremtette az embert, az első teremtéskor sem. A halált mi hoztuk be? Azzal, hogy a sátánra hallgattunk. Mert imponált, amikor azt mondta, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. És ugye a mai napig ez imponál, mi akarunk lenni az Istenek, de nem szállunk le a lóról. Akkor atompusztításba mutatjuk meg, milyen Istenek vagyunk. Mert az ember, amikor istenkedik, mindig pusztít. Akkor mindig pusztít. Ugye a nagy császárok, hogy lettek nagyok? Pusztítottak. Ugye elfoglalta a másik népet, legyőzte, igája alá kényszerítette, rabszolgává tette. És persze mi elnevezzük nagy, mert pusztított. Ki a nagy? Krisztus. Mert ő nem elpusztít, a saját életét adja, hogy megmentsen. Tehát azt mondja, vessétek le a sötétség cselekedeteit, a régi életnek a természetét, és öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztus. Tehát nem elég csak levetkőzni, fel kell ölteni Krisztust. Az ő életét, az ő lényét. De van még egy feladat, hogy ezt az új életet testben éljük. És azt mondja, a testet ne kényeztessétek úgy, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Tehát az Isten népe odafigyel arra, hogy bizony testben él, és tudja, hogy a testnek vannak kívánságai, és ezekre ügyel. Ügyel. Igen, oda kell figyelni, hogy a testünket is, vagy a testi életünket is, hogy éljük meg. Mert ha a világ azt látja, hogy ugyanazt tesszük, amit ő tesz, akkor beszélhetünk mi Krisztusról, Bibliáról, ahogy akarunk, akkor azt fogja mondani, hogy te is úgy élsz, mint én. A hívők se különbek, mint mi. Hát nézzétek meg, mennyi tönkrement. Házasság, és semmit nem tesznek, hogy megjavítsák, már inkább úgy indulnak neki, hogy hát, ha tönkre megy, majd lesz egy másik. Mennyi olyan magát kereszténynek mondó ember van, akinek ugye, az ital az Úr az életébe, a dohányzás, vagy a drog, vagy a játékszenvedély, vagy a tévé, a számítógép, az internet. Hát azt mondja a világ, hogy ja, hát mi is ugyanígy élünk. És Pál mit mond? Hogy ti úgy éljetek, hogy az bizonságtétel legyen. Mert Krisztussal lehetséges. Erre kapjuk. Ugye azt az öltözetet, hogy öltsétek fel Jézust. Hogy már ő él bennem. És ő egy egész másfajta életet él, ami vonzó a nem hívők számára is. Hát adja az Úr, hogy ez az ige alakítson, formáljon bennünket, közelebb vigyen az Úrhoz, és emelje tekintetünket ő rá, és várjuk örömmel. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük ezt az igét, köszönjük, hogy szászólítasz arra, hogy ébredjünk föl, hiszen olyan könnyű elaludni, amikor, Uram, a hívőknek is olyan jól megy a sora, mindenük megvan. Most már az egyház is eljutott egy olyan korszakba, amikor külsőre is növekedik, fejlődik, gazdagodik, és elalszunk. Azt gondoljuk, milyen jó, és milyen messze van a te jöveteled. De Uram, sokszor elalszunk abban a tekintetben is, hogy azt gondoljuk, hogy már soha nem fognak minket üldözni, soha nem lesz a te nevedért üldözés, és hát, hogy már a küszöbön van. Segíts, Uram, hogy erre is készüljünk, hogy még jobban oda bújjunk hozzád, és engedjük, hogy te megerősíts, és fogd a kezünket, mert csak veled tudunk megállni. És Uram, köszönjük, hogy megtanítod, hogy mi is az igazi szeretet. És ott, hogy ezt tudjuk élni, hogy engedjünk téged élni a szívünkbe, mert te vagy a szeretet. És Uram, add, hogy így a te szereteteddel figyeljünk oda a másik életére, hogy óvjuk az emberi kapcsolatokat, az életet. És merjük elmondani az ige valóságát, merjünk beszélni mindarról, amit te kijelentettél nekünk, mert Uram, enélkül sötétség, beborul ez a világ. Uram, csak az ige ad világosságot, csak a te lényed gyújtja meg a lámpát, és ad, hogy mi is világosságként élhessünk. Köszönjük, hogy világosságként helyezel ebbe a világba, de bocsáss meg, amikor elrejtettük a világosságot, és könyörülj, hogy vállaljuk, éljük, beszéljünk róla másoknak, és hát, hogy az életünk elmondja, hogy hozzád tartozunk. Hadd vegyük föl, Uram, azt az új ruhát, a te lényedet, és formálj minket. Köszönjük, hogy veled képessé válunk másképp élni, tisztán, szentül, igazán, a te neved dicsőségére. Kérünk, Urunk, így a gyülekezetünkért, a gyülekezetekért, ébresz föl minket. Az, hogy elforduljunk mindattól, ami a gonosztól van, a bűnöktől, a bűntől, és oda forduljunk teljes szívünkkel hozzád, és éljük meg azt az életet, amit te hoztál a számunkra. Könyörgünk a betegekért, Uram, az, hogy ők is tőled várjanak gyógyulást, szabadulást, új életet, hogy te rád várjanak, ne csak valamit akarjanak tőled, hanem tégedet. És Uram, eléd visszük a gyászolókat is, hogy nálad keressenek igaztalást, lássák meg, hogy te vagy a győztes a halál fölött is, a családokért, gyermekekért, és könyörgünk a háborúzókért, Uram, hogy fölismerjék, hogy te vagy a békesség fejedelme, és nálad nélkül nincs béke. Csak ha téged beengednek a szívekbe, az életekbe. Könyörgünk, Uram, ezért a világért. Könyörgünk azokért is, akik még nélküled élnek, akik a sötétség útján járnak. Hogy ha nyisd meg a fülüket, Uram, a szívüket vonzd magadhoz, hogy meghallják az evangéliumot, és újjá legyen az életük, és legyen üdvösségük. És helyezd a szívünkre, Uram, a sok kározat felé haladó embert, hogy tudjunk értük imádkozni, könyörögni, és te könyörülj, Uram, ezen a világon. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet, majd pénteken délután 5 órától, szombaton 6 óráig férfiak és fiúk hétvégére kerül sor itt a missziós házba, erre az alkalomra is lehet jönni, tehát férfiak hétvégéje, majd azt követően vasárnap 10:30-től istentisztelet a templomban. Befejezésül 396. dicséret 3. versét énekeljük, küld útra hírnöki csapatját.
Küld útra hírnökid csapatját, és a gyerünk onna felül nekik, hogy veszni a pogán se hagyják, és szerte űzik sátán se.